Kedves hallgatóm! A Galatákhoz írt levél 5. részének 3. versét olvassuk. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Nem követelheted a törvényből csak azokat a pontokat, amelyek tetszenek. Nem hagyhatod ki a büntetéseket és a részletek nagy részét. Az egész törvényt magadra kell vállalnod. Örülök annak, hogy nem vagyok a törvény alatt. Szabadságom van Krisztusban. Meg kell vallanom, hogy problémám van azzal, hogy mindig neki tetszem-e, de ő az egyetlen, akinek tetszeni próbálok. Nem követek bizonyos törvénykezési rendszert. Bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Aki törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 4. vers. Ha üdvösséget nyertél azon az alapon, hogy bíztál Krisztusban, aztán lesüllyedsz a törvény szintjére, akkor kiestél a kegyelemből. Ez az a bizonyos kiesés a kegyelemből. Emlékszem rá, hogy mint egy felekezeti teológiai szeminárium hallgatója, egyszer hallottam egy teológust. A kegyelemből való kiesés tanában a metodisták hisznek, és a presbiteriánusok gyakorolják. A kegyelemből való kiesés azonban nem azt jelenti, hogy valaki bizonyos nyilvános bűnbe vagy gondatlan magatartásba esik, és ezáltal elveszti üdvösségét, és többé nem találhatja meg. Ennek egyáltalán nincs ilyen jelentése. A kegyelemből kiesni az ellenkezője annak, hogy aki megváltást nyert, az örökre megváltott marad. Jól lehet mindkét kifejezésnek szerencsétlen a megfogalmazása. Pál foglalkozik a kegyelemből való kiesés kérdésével e fejezet hátralevő részében. Aztán foglalkozik vele a római levélben. A római levélben azzal az emberrel kezdi, aki a teljes csőd szélén áll, igazság nélkül, teljesen megromlott állapotban, haszontalanul, mint a rothadt gyümölcs. Az ember vétkes Isten előtt. Aztán a római levél befejezésénél látjuk az Isten szolgálatában levő embert, akit arra figyelmeztetnek, hogy bizonyos feladatokat lásson el, hiszen teljesen elkülönült Isten szolgálatára, és engedelmeskednie kell Istennek. Istennek két hatalmas műve van, ami az ember bukott állapota és az Isten szolgáló ember között áll. Ahogy már láttuk, a hitáltali megigazulás üdvösséghez vezet. Ez mindeneknél fontosabb. A megszentelődés azt jelenti, hogy miután üdvösséget nyertünk, az életnek egy magasabb szintjére emelkedtünk. A legnagyobb tévedésnek tekintem, ha azt hisszük, hogy a szolgálat lényeges a keresztény életben, amivel állandóan le kell foglalnunk magunkat. A korai egyházban inkább az életmóddal törődtek, és az az élet bizonyságot tett a világnak. Ma a külső világ figyeli az egyházat és elmegy mellette, mert nagyon el vagyunk foglalva, mint a termeszek, de nem élünk úgy, hogy alátámasszuk bizonyságtételünket. Ahelyett, hogy a jó cselekvésére összpontosítanánk figyelmünket, jó életet kellene élnünk. Ha Krisztusnak akarunk tetszeni, akkor szintén jót cselekszünk. Azt hiszem, több van a megszentelődésről a római levélben és a Galatákhoz írt levélben, mint bármi másról. Most pedig miként változtatja jóvá Isten a megtért bűnöst? Új természetet ad neki. Vajon aztán meg kell tartania a törvényt? Nem, határozottan nem. Ez nem azt jelenti, hogy megtöri a törvényt, hanem arra kap elhívást, hogy magasabb szinten éljen. Nincs semmi jó a régi természetben. Pál rájött erre, és arra is, hogy nincs erő az új természetben sem. Ami az üdvösséget illeti, arról ezt mondta. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Római levél, 7. rész, 18. vers. Aztán felkiált, mint megváltott ember. Én nyomorult ember. Kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Római levél, 7. rész, 24. vers. Nem attól fél, hogy elveszti üdvösségét, hanem attól, hogy vereséget szenved. Isten új alapelvet nyújt. Megtaláljuk ebben a fejezetben azt az új alapelvet, ami a lélek gyümölcse. A keresztény élet eme formájának megélése egyes keresztényeknek távolibbnak tűnik, mint a holdon való letelepedés. Sohasem várják tőlünk, hogy ott éljünk. Talán még sohasem hallottunk arról az eshetőségről. Barátom, ez az az élet, amit Krisztus vár tőlünk, hogy hitből éljünk. Kegyelemből üdvözülünk, és kegyelemből is kell élnünk. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 5. vers. Az igazság reménységét kifejezés az egyetlen prófétai utalás az egész levélben. Ez nagyon kiemelkedő, mert Pál leveleiben van mondani való az egyház elragadtatásáról, vagy Krisztus második földrejöveteléről, hogy megalapítsa királyságát. De itt a Galatákhoz írt levélben csak ezt mondja. Hitből várjuk az igazság reménységét. És az igazság reménysége az Úr Jézus Krisztus. Az egyetlen remény az áldott reménység, és Krisztus lett nekünk igazsággá. Ahogy már kimutattam, Pál Galatákhoz írt levele nagyon fontos volt Luther Mártonnak és más reformátoroknak. Véleményem szerint ez az egyik oka annak, hogy oly kis időt fordítottak a proféciákra. Minden proféciát magyaráz valamelyik iskola, a premillenisták, az amillenisták és a posztmillenisták idézték Luther Márton és más reformátorok írásait a profécia kérdésében. De nem gondolom, hogy van bármilyen profétai magyarázati fejlemény azon túl, amit az ősegyház leírt eddig az évszázadig. Ebben a 20. században óriási fejlődés történt a proféciák értelmezésében. Valószínűleg a bibliai intézetek indították el ezt a mozgalmat, aztán 2-3 szemináriumunk hangoztatta a premillenáris álláspontot, és arra kényszerítette a többieket, hogy azok is tanulmányozzák a proféciákat. Valójában az amillenisták vagy a posztmillenisták egyik csoportja, akiket rávettek a proféciák tanulmányozására, és előálltak az amillenizmus elméletével. Természetesen sokat idézik az apostoli korszak utáni egyházatyákat. Azt mondják, hogy Augustinus ezt meg ezt mondta, és tényleg így is van. Próbált királyságot építeni a földön, vagyis hirdette, hogy az egyház érkezik meg a királyságban. Ez vezetett a posztmillenizmushoz, ami természetesen téves álláspont volt. Nem érzem úgy, hogy bírálnunk kell Augustinust ezért, mivel olyan korban élt, amikor a proféciák tanulmányozása még nem fejlődött ki. Krisztus személye nagy téma volt a maga korában, és az üdvösség később lett főbb témává. Ezért az a tény, hogy Pál csak ilyen röviden utal a proféciára a Galatákhoz írt levelében, érthető, mivel az evangéliumra és a keresztény életre helyezi a hangsúlyt. Szükséges megjegyeznünk a Biblia bármelyik könyvének fontosabb témáit, és azokat a kiemelkedő témákat, amelyek bármelyik adott korszakban az élen álltak. Aki ezt nem teszi, az rosszul értelmezi és félreérti azt. Ez történik az egyházatyák idézésekor a profécia kérdésében. Végül is a proféciák kérdésében nagy tekintély Pál, Péter, Jakab, Máté, Márk és Lukács. Meg kell figyelnünk, hogy ők mit írtak a profécia témájáról. De a Galatáknak Pál egyszerűen ezt írja. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Azt hiszem, Pál azért mondja ezt ezen a helyen, mert a hívők nem érik el a tökéletességet ebben az életben. A ma ismert legnagyobb tökéletlenség az, amikor valaki azt hiszi, hogy elérte a tökéletességet. Akik magukat tökéletesnek gondolják, éppen olyan tökéletlenek, mint bárki más, de ezt nem akarják elismerni. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 6. vers. Semmilyen törvénykövetési módszer nem hozza létre a keresztény életet. A formula egy egyszerű hasonlat. A szeretet által munkálkodó hit. Amint haladunk a Galatákhoz írt levélben, Pál megadja a modus operandit, de emlékezzünk rá, hogy az egy egyszerű formula. A szeretet által munkálkodó hit. Így élhetjük meg a keresztény életet. A hit szeretet által ténykedik. A szeretet a Szentlélek gyümölcse. Eddig jól futottatok, ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 7. vers. Pál felszólítja a galáciaiakat, és enyhe dorgálást alkalmaz. Kiválóan haladtak, amíg a júdaizálók oda nem érkeztek. Az igazság az evangélium, természetesen, és az Úr Jézus Krisztus személyében jelent meg. Aztán ezt írja. Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 8. vers. Ez nem Krisztustól, hanem más forrásból eredt. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 9. vers. A Szentírásban, mind az Ó, mind az Új Szövetségben a kovászt mindig a gonoszság alapelveként említik. Máté evangéliuma 13. részének 33. versében, amikor az asszony kovászt kever 3 mérték lisztbe, a kovász nem az evangéliumot jelenti. Lehet egy olyan evangélium, amit ma a törvényeskedők adnak tovább, de az akkor is gonosz. Valójában Pál azt mondja, hogy egyáltalán nem is evangélium. Az Úr Jézus óvta tanítványait a farizeusok kovászától. Máté evangéliuma 16. rész, 6. vers. Azt hiszem, ma óvakodnunk kell a törvényeskedés kovászától. Az félelmetes fertőzés. A törvényeskedés azt mondja, hogy amikor Krisztus meghalt a kereszten érted és értem 2000 évvel ezelőtt, akkor nem adta át nekünk az üdvösség teljes csomagját, és hogy végig kell mennünk szertartásokon, vagy keresnünk kell valami mást a Szentléleknél, hogy a többit is megkapjuk. Barátom, én mindent megkaptam, amikor elfogadtam Krisztust. Lehetnek tapasztalataim, miután üdvösséget nyertem, de az nem tesz semmit az üdvösségemhez. Krisztus az egyedüli, aki nekünk üdvösséget hozott. Az Úr Jézus mondta az asszonyról, aki kovász kevert 3 mérce lisztbe, ami az evangélium szimbóluma. Más szóval a kovászt belekeverték az evangéliumba, és ezt teszi azt lehetővé a testies embernek. Ahol valamikor éltem, ott az volt a szokás, hogy minden nap pirítós kenyeret ettünk. Abban is volt kovász. A pirítós kenyérre aztán vajat és mézet kentünk. Annál semmi sem ízlett jobban. Ez még ma is kedvenc csemegém. Manapság nagyon sok kovászt kevernek az evangéliumba, hogy azt élvezhetővé tegyék. A testies ember szereti a kovászos kenyeret. Jó az íze. Azonban az ige arra figyelmeztet, hogy azt ne tegyük. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni, de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 10. vers. Pál úgy gondolta, hogy a galaták végül elutasítják a judaizálók tanítását. Ezt mondta, én bizalommal vagyok irántatok, hogy amikor ismét a talpatokra álltok, és nem ábrándoztok tovább, visszatértek az evangéliumhoz, amit nektek prédikáltam, és meglátjátok, hogy a judaizálók tanítása betolakodás, és azonos a kovásszal. Engem pedig, testvéreim, amíg mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 11. vers. Ez az igevers nagyon fontos. Pál megkérdezi, ha a körülmetélkedést prédikálom, akkor miért üldöznek? Ha valaki valamit hozzátesz az evangéliumhoz, azzal elfogadhatóvá akarja tenni. Az evangélium nem elfogadható a testies embernek. Az evangélium prédikálása visszahatást kelthet egyesekben. Pál megkérdezi, ha én valamit hozzáteszek az evangéliumhoz, akkor miért üldöznek? Akkor megszűnik a kereszt botránya. Valójában Krisztus keresztje botrány mindenkinek, mert az ember büszkeségét támadja. Ez botrány erkölcsiségének, mert azt mondja, hogy cselekedete alapján nem igazul meg. Ez botrány filozófiájának, mert a hitet és nem az észt követi. Ez botrány az ember kultúrájának, mert igazságait a csecsemőknek nyilatkoztatja ki. Ez botrány a kasztrendszer szempontjából, mert a szegényeket és az alázatosokat választja ki. Ez botrány az akaratának, mert feltétlen alárendeltséget követel meg. Ez botrány büszkeségének, mert bemutatja az emberi szív végtelen bűnösségét. Ez botrány neki, mert azt mondja, hogy újonnan kell születnie. Ez támadás volt Nikodémus farizeussal szemben azon az éjszakán, hogy megmondja neki, jól lehet vallásos, mégis újonnan kell születnie. Ez az oka annak, hogy nagyon sok lelkipásztor, aki az újjászületést prédikálja, bajba keveredik gyülekezetében. Egyesek nem akarnak újonnan születni. Úgy érzik, elég jók úgy, ahogy vannak. Ez botrány az embernek. A kereszt botránkozást okoz, de nem gondolom, hogy ezt egyáltalán föl kellene nagyítanunk. Egyik szemináriumi professzorom nagyon bölcsen mondott valamit. Fiatal emberek, ne hangoljátok le az evangéliumot, ne változtassátok meg, mert benne van a kereszt botránya. Ezt fel kell ismernetek, de ne nagyítsátok a botrányt. Néha annyira támadó módon adjuk tovább az evangéliumot, hogy kérnünk kell érte az Úr bocsánatát. Amikor lelkipásztor voltam, az egyik vezetőségi tag ellenségeskedésbe került egy családdal, és ezért távozniuk kellett a gyülekezetből. Megmondtam neki, most ide figyeljen, nekünk nem szabad szembeszállnunk az emberekkel. ha bárki szembeszáll velük, az legyen az az evangélium, amit prédikálok, de ne ön és ne én, hanem csak az evangélium. Ezután Pál ezt írja. Bár csak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 12. vers. Azt kívánom, hogy ezeket a júdaizálókat távolítsátok el magatok közül. Pál az első korintusi levélben is nagyon szépen leírja, hogy minek tekinti az evangéliumot. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. De maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. 1. Korintusi levél, 1. rész, 18. verstől a 25. versig. Imádkozzunk! Uram, nagyon köszönöm, hogy engem is megtaláltál az evangéliummal, és üdvösségem alapjává tetted. Segíts, hogy ragaszkodjam hozzá, és másoknak is hirdessem szüntelenül. Amen.